Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. Ugye korábban már a prostitúcióról is volt szó, a jelenlegi prostitúcióról és lánykereskedelemről Magyarországon, és akkor felmerült a kérdés, és szerintem, ha ez a téma feljön, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy mi a jobb, hogyha ez legalizálva van, vagy hogyha nem. Te mit gondolsz erről?
Hát szerintem ez egy rendkívül bonyolult kérdés. Én legalábbis, amikor ezen gondolkodom, mindig falba ütközöm. Mert nem tudom, az ember nyilván első indulatából, vagy első gondolatából azt mondaná, hogy valahogy jó lenne ezt az egész dolgot valahogy felszámolni, de az emberi szexualitás, meg az emberi társadalmi viszonyok ennél sokkal-sokkal bonyolultabbak. Aztán a bennem lévő, nem is tudom, nyugalomra vágyó polgár meg arra gondol, hogy ha már ez van nekünk, embereknek, ez a prostitúció nevezetű fogalom, akkor próbáljuk meg valahogy úgy szabályozni, vagy valami olyan rendszert kitalálni, amiben a lehető legjobban vannak védve a prostituáltak, mert alapvetően ugye őket kell védeni ebben a rendszerben, nem a másik oldalon lévő embereket, mert nyilván az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy aki ezeket az úgynevezett szolgáltatásokat igénybe veszi, hogy neki milyen jogai vannak, vagy milyen. Hát ugye vannak olyan társadalmak, ahol erről a diskurzus már nagyon-nagyon régen elindult, vannak olyanok, ahol ez teljesen tabusítva van, sőt, hát kriminalizálva igazából. Nálunk meg mi van egyébként? Tehát nálunk ilyen...
Nyilvánvalóan
tabusítás van, de azért időről időre szerintem előjön ez a téma különböző fórumokon, és én úgy látom, hogy a rétegezettség az abból is áll, hogy ezekre a kérdésekre valóban nem lehet egyértelmű választ találni. Bár én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy egyetlen olyan nő vagy férfi, tehát egyetlen olyan ember sincs, aki kesztelésből, vagy azért árulná a testét, a szolgáltatásait, vagy azért változtatná ezt a dolgot szolgáltatással, mert hogy neki ahhoz nagyon kedve van, vagy azt jó dolognak tartja, vagy izgalmas életpályának tartja. Tehát ezekben a sorsokban azért mindig van valamilyen törés, tehát mindig van valamilyen dráma, aminek köszönhetően e felé fordul az embernek a sorsa. Aztán, hogy ebben a fordulásban az adott egyénnek mennyi szabadsága van a döntésre, tehát hogy eldöntheti-e azt bármennyire is, hogy milyen vastagon vállalja ezt a dolgot, milyen feltételek között vállalja a dolgot, hát az már ugye szintén egy másik kérdés. Ott már lehetne beszélni ugye nem csak a prostituáltakról, hanem a stricikről, meg hát az egész rendszerről, ami ezt működteti.
Ugye a szakértői a témának, én úgy emlékszem, amikor erről beszélgettünk, akkor az volt az alap kiinduló pont, hogy még az is, aki vastagon benne van, meg az is, aki azt mondja magáról, hogy ő ezt akarja, vagy ő ebből akar megélni, azzal is az van, amit te mondasz, hogy valami olyan törés történt az életében, ami miatt ő ezt mondja. Tehát, hogy valóban olyan nincsen, aki ha megélne bármiféle más tevékenységből olyan jól, mint mondjuk a prostitúcióból, vagy lett volna más lehetősége, vagy nem kényszerítették volna rá, vagy érzelmileg nem zsarolták volna, ugye igazából sokszor nem is feltétlenül a kényszerítésről van itt szó, hanem ugye a prostitúció az elég gyakran elkezdődik már mondjuk az otthonokban, hogyha mondjuk valaki árvaházba kerül, ott nő föl, nem kerül ki nevelőszülőkhöz, vagy akár kikerül nevelőszülőkhöz, de az nem úgy zajlik, vagy nem úgy történik, ahogy a számára biztonságot nyújtó környezet lenne, akkor már ezekben az otthonokban megkörnyékezik a lányokat. Ugye ők kapnak kimenőt, és ezeken a kimenőkön az történik velük, ami történik, arra már feltétlenül nincsen ráhatása senkinek, vagy lehet, hogy nem is érdekli őket, azt nem tudom. De hogy ugye ez az érzelmi zsarolás alap, hogyha az ember nem tartozik senkihez, akkor amit föl tud ajánlani az, aki behúzza őket ebbe, mondjuk jelen esetben a strici, vagy nem tudom, hogy van-e, aki külön foglalkozik azzal, hogy begyűjtse ezeket a lányokat. Ugye ez volt régen a madám. Nem csak az, aki a bordélyházban felügyelte a nőket, hanem ugye egy nő könnyebben tudott egy nőhöz, vagy talán ez most is így van, hozzáférkőzni. Tehát gyakorlatilag szeretetet ajánl föl, odafigyelést ajánl föl, valahova tartozást ajánl föl azért, hogy cserébe ilyen szolgáltatásokat nyújtson egy nő. Úgyhogy ez valóban szerintem is egy nagyon összetett kérdés, mert én így első blikre valahogy azt mondtam volna, hogy ha meg már van, akkor legyen valamiféle kerete ennek, hogy legalább a védelem, az egészségügyi védelem, stb. Ez biztosítva legyen, de igaz az is, amit mondasz, meg amit a szakértők is mondanak erről, hogy hát ahogy legalizáljuk ezt, úgy ez elfogadottá válik. Tehát úgy azt mondjuk, hogy ez így rendben van.
Igen, és akkor kérdés, hogy ezzel kit támogatunk? Tehát azokat a nőket támogatjuk, és férfiakat, akik prostituáltak, vagy pedig azokat, akik belőlük élnek. Mert ugye, hogyha valamiféle legalizálás, vagy valamiféle ilyen rendszer kerül elő, akkor alapvetően ugye a pénzkeresést is megkönnyítjük, és talán háttérbe szorulnak azok a morális és erkölcsi kérdések, amik nagyon is érvényesek, ugyanakkor meg az emberiség története azt bizonyítja, hogy ezt az úgynevezett szakmát, mert én nem szeretem annak hívni egyébként, de hogy nem lehet eltüntetni, nem lehet egyáltalán megszüntetni úgy, hogy híre hamva se maradj, mert valamiért visszatérünk ehhez mindig, ugye ez is egy ilyen lózunk, hogy a legősibb mesterség, és így tovább. Tehát valahogy az emberiség történetében mindig megtalálta a módját, a lánykereskedelem is, meg a prostitúció is, hogy felüsse a fejét, és igen, hogyha már két rossz közül kell választani, akkor valószínűleg, mint mindig, a kevésbé rossz az, ami valamennyire jó, hogyha ha azzal, hogy szabályozzuk ezt a dolgot, meg rálátást engedünk, akár a hatóságoknak, akár más szervezeteknek, így esélyt adunk arra, hogy azoknak az embereknek a megmaradt jogait képviseljük, vagy hát ezeket az embereket támogassuk társadalmilag is, meg mindenhogyan, amennyire csak tudjuk.
Mondjuk kérdés, hogy ez a kevésbé rossz, vagy a legalizált forma, az mennyire lehet kevésbé rossz, vagy legalizált?
Tehát, hogy konkrétan, ez mindig nagyon erős
konkrétan
kérdés.
Miről beszélünk?
Tehát mondjuk... Igen, hogy kinek a szempontjából kevésbé rossz, mert nyilván, hogyha ha mondjuk a prostituált nem szenved a stricitől, mert nem tudom én, neki nincsen joga olyan dolgokat, vagy nem tud olyan dolgokat megcsinálni vele, amivel igazán kínozná, vagy attól még ugye ezt nem tudjuk, hogy belül mi zajlik, mert mindenféleképpen zajlik valami ezekben az emberekben. És egyszerre nyújthat ez a dolog biztonságot, ugyanakkor meg szerintem benne rejlik a kilátástalanság is. Tehát, hogy mintha nem lenne remény arra, hogy ebből valahogy kiszáll, csak a konszolidációra van remény. Én tényleg nem hiszek egyébként a boldog kurtizánban. Én nem hiszem, hogy ez létezik, ez csak a western filmekben létezik, meg a Micsoda nő című filmben létezik, de hát mondjuk ott se volt boldog, ugye a Julia Roberts, hát az is egy hamupipőke történet, tehát ott is ugye az volt a tét, hogy ebből a létből a herceg, az üzletember herceg kiemeli, vagy nem emeli ki, sőt igazából az összes ilyen irodalmi példa valahol arra fut ki, hogy hiába büszke, vagy hiába mondhatjuk a kurtizán főhőst olvasói szemmel valamennyire egészséges karakternek, vagy kiegyensúlyozott karakternek. Legbelül mindig ott van a dráma, hiszen az, amit az, amit tulajdonképpen ő pénzre vált, az igazából egy nagyon-nagyon mély belső dolog, tehát az ember szexualitása. És szerintem mindig ide fogunk kiukadni, hogyha ez a téma előkerül az emberiség történetében, hogy ebben van egy ilyen nagyon erős ellentmondás, egy föloldhatatlan ellentmondás a világ között, akik kihasználják ezeket a nőket, és a nők, akik megpróbálják ezt valahogy, nem tudom, relativizálni, vagy valahogy túlélni.
Igen, meg én a konkrét megoldásokon gondolkozom, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy ez legális, mint ahogy mondjuk régen volt, hogy akkor kötelező egészségügyi vizsgálatokon kellett például átmenni, bár tegyük hozzá, hogy akkoriban mi lehetett az a szűrővizsgálat, amivel bármit ki lehetett mutatni. Ugye Budapest a szifilisz városa volt gyakorlatilag. Hogyha mondjuk valaki X napon, ha ezt tudták szűrni egyáltalán, még nem volt beteg, akkor a második napon már beteg lehetett, tehát hogy igazából ezt én most is így látom, hogyha bizonyos kötelező szűrővizsgálatra kellene a prostituáltaknak is menniük, hát akkor ugyanúgy a másik félnek is kéne. Tehát, hogy ebbe semmiféle megoldást nem látok. Tehát, hogy mi az, amit hozhatna a legalizálás, én most ezen gondolkozom, mert szerintem nagyjából semmit, mert egy folyamatos felügyeletre volna szükség, egy olyan valakire, aki egyfolytában, mint egy mentor ott állna egy prostituált mellett, és figyelni, hogy vele hogy viselkednek, meg mit csinálnak. Ez pedig teljes mértékben kizárt.
Igen, hát meg, hogyha a mai helyzetet vesszük azokban az országokban, ahol ez valamilyen módon legalizálva van, vagy szabályozva van, ott se tudják megakadályozni az illegális kereskedelmet, tehát azt, hogy nőket raboljanak el az otthonukból, vagy hát az országukból, és belekényszerítsék ebbe a létbe. Tehát ugye Hollandiában is, meg egy csomó helyen, hát a rendőrök, meg a mindenféle egységek foglalkoznak azzal, hogy ezekből a legalizált negyedekből kiszűrjék azokat a lányokat, akik nem azért vannak ott, mert ott akarnak lenni, és akkor most megint jön ez a kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy valaki ott akar lenni, de legalább az ki legyen szűrve, hogyha emögött valamiféle terror van, vagy valamilyen zsarolás, valamilyen nagyon durva megsértése az egyéni szabadságnak. Ha nem is szélmalom harc szerintem, de ez egy ilyen sziszifuszi dolog lesz mindig. Nem tudom, hogy valaha fogunk-e erre valamiféle megoldást találni. Minden esetre a teljes legalizálás szerintem arról sem terelné el a figyelmet, hogyha mondjuk abszolút elfogadott lenne prostituáltnak lenni, szerintem akkor is számíthatnának ezek az emberek valamiféle társadalmi kiközösítésre. Tehát nem, ez egy nagyon érdekes
lenézés
dolog.
Vagy,
igen. Még azok részéről is, akik mondjuk járnak prostituáltakhoz, vagy hogy igénybe vesznek ilyen dolgokat. Nyilván más az, ez nagyon, nagyon sok más dologra is igaz, de erre is, hogy nagyon sokszor más a valóság, meg más az, amit a külvilág felé közvetítünk magunkról. Olyat sem nagyon tudok, aki így, akár csak nem tudom, az olyan helyeken, ahol legalizálva van ez, bátran vállalná, hogy ő már pedig nem tudom én, minden hónapban kétszer igénybe veszi a prostituáltak szolgáltatását. Mert azért ez valahol kínos, és hogyha az embernek van egy kis morális erkölcsi érzéke, akkor ezt akkor is érzi, hogy ez nincsen rendben, hogyha mondjuk nem tud ettől szabadulni, mármint hogy valamiért folyamatosan ott köt ki a kurtizánoknál.
Egy korábbi adásban Cutor Zoli volt a vendégem, amikor te nem voltál, csak én, és akkor ő elmesélte, hogy ő a barátaitól kapott egy ilyen alkalmat, és hogy borzasztó volt, meg hogy borzasztóan élte meg az egészet. Én azt mondjuk,
elment?
Én azt nagyon bírtam benne, hogy ezt elmondta, igen, hogy elment, és hogy nagyon rossz volt, és pont azért, mert hogy szerinte a szexuális vonzalomnak az alapja, vagy az, hogy jó legyen a szex, annak az az alapja, hogy a másik is akarja őt, és hogy ő ezzel, igen, a tudattal nem tudott mit kezdeni, hogy itt valaki pénzt kap azért. És
igen, a tárgyasítás az teljesen kikerülhetetlen ebben a helyzetben. Tehát akármerről közelítünk. Tehát akkor is, hogyha úgy véljük, hogy az a prostituált rendben van ezzel a dologgal, vagy nem feltétlenül úgy érezzük, hogy bele van ebbe a dologba kényszerítve.
Na de mondjuk azért szerintem van az a kategória is, aki ezzel nem törődik. Tehát, hogy nyilvánvalóan vannak olyanok, akik azért mennek el egy prostituálthoz, igen, mert hogy akár számukra mondjuk pont, hogy izgató az, hogy az a nő egy tárgy.
Igen, biztosan van ez így, sőt valószínűleg van úgy, hogy olyan, sőt, hát tudjuk akkor is, hogyha mi nem vagyunk feltétlenül otthonosak ebben a világban, hogy a prostituáltak azért is többszörösen vannak veszélyben, vagy azért is veszélyes, amit csinálnak, mert nagyon-nagyon sok ember ilyenkor olyan dolgokat is levezet, vagy olyan dolgokat is megél, amelyeket normál körülmények között a sima párkapcsolatban nem merne, vagy teljesen helytelen lenne, okkal, vagy ok nélkül érzi annak, és hát ilyenkor, amikor elszabadulnak ezek a dolgok, azok nyilván behoznak egy újabb ilyen veszélyességi faktort. Tehát ilyen nagyon, szerintem nagyon-nagyon sokszintű, és azt hiszem egyébként, hogy talán ez lehet az egyik jó út, hogy nagyon-nagyon sokszintű odafigyelésre nagyon-nagyon oda kell figyelni szerintem ezekre a nőkre, nagyon-nagyon sokféle képzést kéne kapniuk, sokféle támogatást, pszichológiait, orvosit, és még akkor se lennének feltétlenül fölvértezve azok ellen, a dolgok ellen, amelyek várnak rájuk.
Na hát pont ez az, amit mondasz, hogy egy ilyen alkalomkor mennyire szabadulhatnak el azok a gátlások, vagy szabadulhatnak fel azok a gátlások, amit mondjuk az ember otthon nem él meg, hogy ez is, hát ha legalizálva lenne, ezt se lehetne kontrollálni. Tehát, hogy teljesen mindegy, ezt azt tudja kontrollálni, aki éppen ott van abban a helyzetben, mert pedig most nem tudom, nem lehet, hogy nem lehet általánosítani, csak hát nyilván az ember azt gondolja, hogy egy olyan ember, aki prostitúcióra adja a fejét, annak az önbecsülése az nem túl magas. Tehát, hogyha egy alacsony önbecsüléssel, nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben hogy tud valaki határt húzni, valószínűleg sokkal kevésbé, mint...
És általában ugye ezeket a határokat a stricik húzzák meg, és önkényesen húzzák meg, és van, amikor csak mások számára húzzák meg, maguknak nem is feltétlenül, tehát hogy ezeknek a nőknek, lányoknak semmi olyan védőernyőjük nincs érdemben, amely valóban biztosítaná azt, hogy ne kerüljenek még annál is nagyobb bajba, mint ami ez a baj úgy önmagában jelenti.
És te például mit gondolsz arról a jelenségről, amit ugye mi csak így Magyarországon dubajozásnak szoktunk hívni, és mostanában talán már nincsen erről annyit szó, de egy időben évekig minden bulvárlap arról cikkezett, hogy ki dubajozik és miért és hogyan, hogy ez szerinted mennyire tartozik ebbe a kategóriába?
Hát ezt ugye általában nem tudhatjuk, hogy pontosan azok a lányok, akik elmennek Dubajba, és tele nyomják az instájukat mindenféle képekkel, ahogy a felhőkarcolón állnak, meg a nem tudom én milyen medence mellett, ami a felhőkarcoló tetején van, vagy nem tudom. Szóval, hogy azért ezek körül, a sztorik körül, még akkor is, hogyha általában szinte pontosan tudjuk, hogy miről szól ez az egész, azért mindig van valamiféle ködösítés. Nyilvánvalóan, mert hogy ugye ennek az országnak sem érdeke az, hogy nyíltan megbélyegezzék, meg hát ezek... Nekem az a különös a dubajozásban, hogy egyáltalán el tudott itt terjedni, mint egy ilyen köznapi kifejezés.
Hát főleg úgy, hogy felemeltük ezeket a nőket, és cikkeztünk róla, és beszéltünk róla. Tehát, hogy ez egy olyan jelenség lett, ami jó, hogy persze pletyka szintű, de hogy szerintem volt, aki ezen kapaszkodott föl így a köztudatba.
Sőt, igazából nekem az az érzésem, akár csak a közösségi médiában, akár csak egyébként a randi appokon, hogy míg mondjuk senki nem csinál magáról olyan fotót, amiben egy fölismerhető, nem tudom, bordélyházban látható, és ott szelfizik. Ezek a dubajos képek, ezek tulajdonképpen tényleg teljesen hétköznapiak. Igen, ez ilyen high life szinoníma, és pont ez a zavarba ejtő, hogy hogy pontosan tudod, hogy mi van a jelenség, vagy mi van a fotók mögött, még sincs kimondva, de ugyanakkor meg nem is számít igazából szégyenletesnek, mert mondjuk eszembe jutnak ezek a képek, nagyon fontos szerintem, hogy ezeken a képeken általában sosincsenek férfiak.
Igen.
Tehát, hogy csak a lány van egyedül, vagy lányok vannak, meg a szép környezet, meg a koktél, meg a jacht, meg a nem tudom én micsoda, de valahogy mégis most már annyira ráállt a szemünk, meg az agyunk, meg minden nyilván a történetek miatt, hogy pontosan tudni véljük, hogy mi van e mögött, de egy nagyon röviden válaszol a kérdésedre, én zavarba jövök általában mindig ettől a jelenségtől, meg hát azt is látom benne, hogy ebben talált, vagy ebben is megtalálta, vagy ez az egyik, amiben így megtalálta a modern társadalom azt, hogy valahogy megint kicsit elmaszatolja ezt a jelenséget. Hát ugye nem csak magyar lányok járnak dubajozni, hanem azt gondolom, hogy egész Kelet-Európa. Sőt, hát valószínűleg Nyugat-Európából is járnak lányok, nyilván kevesebben vannak, mint Kelet-Európából, és ha mintha ezzel igazából ilyen hallgatólagosan is...
Hát talán ez a legalizált formája valahol, nyilván igen, nem a szervek igen, által ellenőrzött, de hogy amitre a társadalom is azt mondja, vagy hogy nem, pont ezért, amit mondasz, hogy igazából nincs kimondva, hogy itt mi történik, valami ugyanez számomra ez az eszkort szó, hogy az most mi.
Igen, hát meg a sugárdedizés is ilyen, és ezek így nagyon összemosódnak szerintem.
Igen. Tehát,
hogy eleve mire legyintünk fintorral, hogy jó, hát ez a lány így akar megélni, vagy hogy ezek mögött, a sugárdedizések mögött mennyire van prostitúciós szerkezet, azt sem tudjuk, hogy nagyon sokszor, hogy ez mennyire két embernek a megállapodása, a kvázi üzleti szövetsége, amiben állítólag az érzelmek is bele szoktak időnként folyni, és mennyire van e mögött valamiféle rendszer, valamilyen lánykereskedő rendszer, valamilyen bűnszervezet. Nyilván ez az imidzse ennek az egész dubajozásnak, meg az aranyásó jelenségnek, meg a sugar daddy jelenségnek is.
Na én épp ezt akartam mondani nagyon ítélkező módon, hogy én ezekre a nőkre viszont haragszom, mert hogy kicsit azt érzem, hogy lenne más lehetőségük, meg ők szépek, meg nem feltétlenül jöttek rossz körülmények közül, de ugyanakkor pont azért, mert ennyire ködösítve van ez az egész, igazából fogalmunk sincs, hogy ők honnan jöttek, vagy bennük mi van. Tehát igen, ez simán lehet, ezek általában pont ugyanaz.
Tehát azt a benyomást is keltik szerintem ezek a képek, hogy ezek a dolgok egyénenként változnak, vagy kapcsolatonként változnak, hogy ezek ilyen különálló történetek, nem lehet általánosítani. Én azt gyanítom, hogy azért mégiscsak lehet. Tehát nyilván ez is valahol üzlet, még ha annak az embernek is, aki belemegy ebbe, aki felajánlkozik, vagy aki használja a fiatal nőket, mert tulajdonképpen ez is valahol ilyen használat, csak azzal, hogy belecsavarják ebbe az érzelmi, kicsit ilyen romantikus közegbe, mert ugye azzal hozzák szerintem zavarba az embereket, mert ugye nagyon sokszor ezek a dolgok külső szemmel úgy néznek ki, vagy úgy vannak ábrázolva, hogy itt semmi másról nincsen szó, mint egy idősebb pasi, egy nagyon gazdag idősebb pasi, meg egy nagyon szép fiatal lány szerelméről, vagy kapcsolatáról, holott nagyon sokszor már ezek a képek is elárulják, hogy igazából a felszínről szól csak az egész, legalábbis az a része, amit ugye a külvilág
láthat. Hát amit mi látunk, igen, mert hogy pont ezt akartam mondani, hogy azt nem tudhatod, hogy az a tény, mert hogy úgy ítélkezünk, hogy ezek a nők pénzért bármire képesek, de hogy azt nem tudhatod, hogy ő valóban hogyan nőtt föl, és hogy mit kapott meg például otthon, vagy mit kapott meg az apjától, és ő ezt hogyan forgatja át a fejében úgy, hogy itt van egy ember, akitől mindent megkapok, aki a tenyerén hordoz, és aki vigyáz rám, és stb. Stb. Tehát, hogy szerintem most nyilván nem lehet minden embert fölmenteni, és azért nem akarom én se azt mondani, hogy nem szoktam ítélkezni, mert igenis szoktam, csak hogy próbálom megközelíteni ezt egy másik oldalról, amiben azt érzem, hogy szerintem ez simán benne lehet.
Igen, én is ezt gondolom.
A mai Uniszexben a zsidó nőről, a zsidó nőkről fogunk, a zsidó női szempontról fogunk beszélgetni, és a vendégünk Pécsi Polnár Katalin, irodalomtörténész, az Eszterház Egyesület képviseletében érkezett hozzánk. És ugye Katalin, amikor megkerestem, akkor így próbáltuk egyeztetni, hogy pontosan mi legyen a téma, mi legyen az az irány, amiről beszélni tudnánk. Nyilvánvalóan az én fejemben először vallási szempontok merültek föl. De tulajdonképpen az, hogy a zsidó nő és a zsidó női szempont mit jelent, vagy akár a zsidó feminizmus, bár ez egy másik ág, azt majd még csak később vegyük elő, már önmagában az is egy kérdés. Mit jelent a női társadalmon belül a zsidó női szempont?
Azt hiszem, hogy ha rám néz, akkor látja, hogy nő vagyok, tehát erről a kérdésről nem is kell nagyon beszélnünk. A zsidó nem olyan egyértelmű, hogy mit jelent. Azt mondom, hogy luteránus vagyok, vagy buddhista, vagy francia, akkor egyértelmű, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy egy néphez tartozást jelent, vagy hogy valamilyen vallást jelent. A zsidó ennél bonyolultabb. Valaha a zsidóság egy népet is jelentett, meg egy vallást is jelentett, és a kettő az egybe esett egész a 19. századnak a végéig, mondjuk durván, de ez a kettő teljesen ketté vált. És nagyon érdekes ez a kettéválás, hogy az országonként is változó. Ahogy vannak országok, ahol az az elképzelés, és Franciaország is ilyen, de Magyarország is, hogy legyél jó zsidó otthon, négy fal közt, egy kis áthallás, vagy zsinagógában, és legyél jó francia vagy magyar a hétköznapokban kint az utcán. Na most ezen belül, hogy a nő és a zsidó hogy függ össze, valahogy úgy lehet elképzelni, hogy van két kör, amit egymásba csúsztatnak, és akkor van egy közös tartomány, amiben a zsidó nő tartozik, és a nő tartozik. De meg kell mondanom, hogy a periférián vagyunk, a peremen, mint zsidónők. Van egy jó angol szó, hogy liminál helyzet, tehát teremhelyzet. Az a liminál az nem negatív, nálunk egy kicsit negatívan hangzik. Tehát, hogy a zsidók azt gondolják, hogy nem számítunk olyan nagyon, mert mi csak egy női csoport vagyunk. Nem vesznek nagyon komolyan, hát a nőknél meg pláne gyanakodnak, most éppen a női helyzetünk az, ami labilisabb. Itt egy pár szóval éppen beszéltünk a beszélgetés előtt, hogy most itt a feminizmusra való kapcsolat egy kicsit problematikus lett az izraeli-gázai helyzet kapcsán, megnőtt az antiszemitizmus nagyon a női, egyes női szervezetek, mert mindenhol, de egyesekben, és hogy borzasztó nagy körültekintéssel kell nézni, hogy kivel is vagyunk mi szövetségesek, tehát kezdem most, mint feminista úgy érezni magam, hogy a négy fal között vagyok feminista, de a csoportoktól próbálom kellőképpen távol tartani magamat. Tehát így van ez a zsidó-női helyzet.
És maga a feminizmus ebben a vonatkozásban mit jelent? Én egy kicsit mindig óvatos vagyok ezzel a szóval, és nem tudom, annyira nem is sokat szoktam használni, mert ugye van ennek is, mert minek ne legyen, de már mindennek van, a feminizmusnak is van egy ilyen negatív érzete.
Igen, ha még nem azt a negatívat mondjuk, ami most politikai helyzetű, tehát akkor is volt, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor Lévai Katalin volt az esélyegyenlőségi miniszter, akkor ő szervezett valami élő könyvtár programot a Szabó Ervin könyvtárban, és megkért engem, hogy legyek zsidó nő, csupa nőkönyv volt, és volt róma nő, bevándorló nő, hajléktalan nő, leszbikus nő, nem tudom milyen nő még, és én voltam a zsidó nő, és aztán utána hallottam azoktól a kolléginektől, akik feminista nők voltak, vagy leszbikus nők, hogy azt kérdezték tőlük sorra, hogy érkeztek, hogy igaz, hogy minden feminista nőnek szőrös a lába. Ugyanez volt, igen, más kategóriákban is. Tőlem más csúnyát kérdeztek, tőlem azt, hogy igaz-e, hogy buja minden zsidónő, ez volt az egyik. Másik, hogy igaz-e, hogy olyan jók a zsidó apák, és hol lehet megismerkedni velük. Milyen sorba érkeztek emberek, én halálra készültem magam, amiket kérdezhetnek, de ez izgatta legjobban az érdeklődőket. Tehát, hogy előítéletek vannak, nem is csak egyféle, többféle. Tehát a feministák azok, akik rondák, és nem kellenek senkinek, és utálják a férfiakat.
Meg hisztisek is, igen. Igen. Meghisztiznek mindenféle felesleges igen. dolog miatt, nyilvánvalóan igen, ez is benne van. Jó, tehát előítéletek, igen, azok mindenhol vannak, de ugye azt említette, hogy egy külön kis, a két körnek a közös kis metszete, egy nagyon picike metszete a zsidónők. Ez a zsidóságon belül is, vagy a társadalmon belül?
Társadalom nem tud rólunk, úgyhogy ott velük nincsen ilyen gond. A zsidóságon belül, igen, mert hogy a zsidóság hagyományosan egy férfi központú társadalom, egy patriarchális társadalom, a nőnek megvan a helye, és És mondjuk vita van ezen a különböző zsidó irányokon belül is, hogy ez a hely, ez túlságosan szükre szabott, vagy nem annyira, de mindenképpen megvan a helye, és a feminizmus ezt felülírja, és megkérdőjelezi, és meg akarja változtatni. Tehát, hogy úgy van hagyományosan, hogy van 613 parancsolat, amit egy rendes zsidónak meg kell tartania, mármint egy hagyománykövető zsinagógába járó zsidónak, és annak a kisebb része az ilyen aktív parancsolat, hogy mit kell tennie, például imádkoznia kell háromszor egy nap, és a nagyobbik része, az pedig, aztán 365, amennyi nap van egy évben, az pedig a passzív, tehát ahhoz nem kell elmenni, hogy csinálni, hanem mit nem szabad csinálni. Vagy pedig olyan, amihez nem kell elmozdulni otthonról. Na és hogy azt mondják erre, hogy hát a nőknek semmi gond nincs a nőkkel, mert a nőknek meg van szabva, ugye mit nem csinálhatnak, és mit csinálhatnak, csak természetesen ahhoz kell igazodni, hogy a nőknek gyerekeik vannak, a vallásosoknak sok is, tehát mikor zsinagógába mennek a férfiak a szombat köszöntésére, akkor egy rendes zsidó feleség és anya az otthon a vacsorát főzi, és várja a férjét és a nagyobb gyerekeket, akik hazatérnek a zsinagógából. De imádkozni közben, főzés közben is lehet. Tehát nincsenek kizárva semmiből. De természetesen ezt ma vitatják. Ugye a nők, akik egyre nagyobb számban szeretnének tanulni, és tanulnak is, és mindent ugyanolyan jól tudnak, mint a férfiak. Tehát az imákat is jól tudják, sőt, le is tudnak vezetni egy bármilyen istentiszteletet, és hát ma már rabinők is vannak, és nem csak a reform irányzaton belül, nálunk csak egy reform rabinő van, Kelemen Katalin rabbi. Európában nem ő az első, de Magyarországon ő, de azóta már számos nő követte Magyarországról is a példáját, de találkoztam különböző konferenciákon Bécsben ortodox rabinővel is, aki nagyon jó fej és nagyon jól képzett filozófus és rabinő volt. Izraelben pedig olyan feminista zsidónővel találkoztam, akinek van egy egész főiskolája, és ő is a nők helyéért küzd, hogy meg kell változtatni, rugalmasan kell kezelni ezeket a dolgokat, hiszen minden csak interpretáció kérdése, hogy hogyan vesz. Tehát nem hajítsuk el a tórát, hanem rugalmasan kezeljük, ami ott le van írva, azt értelmezzük, és a mai korra alkalmazzuk.
Nyilvánvalóan a férfiak azok, akikkel mondjuk ezt nagyobb számban meg kell értetni, de a nőkkel is meg kell leértetni. Benne vannak-e még a hagyományokban? Nagyon benne maradt-e mondjuk a zsidó nőkben az, ahogy előtte évszázadokon keresztül mondjuk egy családon belül, vagy egy társadalmon belül kezelték
őket? A nőkkel
őket
is meg kell vívni a harcot, azokkal a nőkkel, akiknek a családjában tényleg ez a hagyomány, ez töretlenül folytatódott. Ez Magyarországon egy kisebbség, abszolút kisebbség, mert a nagyon vallásosok, az ortodoxok pusztultak el nagyobb számban, mert ők vidéken éltek többnyire, ugye is Magyarországon a vidéki zsidóságot deportálták és gyilkolták meg leginkább, és a szekulárisok, és a neológok nagyobb számban maradtak életben, és akik nagyon vallásosok voltak és életben maradtak, elmentek innen. Akik nagyon-nagyon sok olyan ma már érettkorú nő és férfi van, mint én is, aki gyerekkorában azt se tudta, hogy zsidó, mert a szülők vagy féltek, vagy azt gondolták, mint az én szüleim, akik komolyan hittek benne, hogy ma már minden ember egyforma, és nincs ilyen különbség. Apai ágon abszolút nem is volt téma a zsidóság, sőt, az anyám pedig így mondta, hogy ki jött a gettóból. Két testvérvel együtt, hogy ki jött a gettóból. És hogy hát abszolút kívül voltak ezen. Majd erről is beszélünk, hogy nőknek, meg is meg férfiaknak is milyen kiútjaik voltak a zsidóságból. Ezek is nagyon zsidós kiútak, azt gondolom. Tehát, hogy ilyen családokban ez nem merül föl, de azokban a családokban, ahol titokban vagy félig titokban mindig is tartották a hagyományokat, ők ragaszkodnak ehhez. Tehát vannak nők, akik felháborodtak azon az elmúlt években, hogy például a Hunyadi téri zsinagógában, minek egy nagyon okos, értelmes és nagyon határokat kifelé tologató rabbija van, Finali Gábor rabbi, hogy ő engedélyezte nőknek Purim ünnepen, hogy fölmenjenek a Tórához és olvassanak föl az Eszter könyvéből. Na most már az is vicces, hogy kevés női hős van a Tórában, az Eszter az egyik ilyen zsidó hősnő, aki a Purim ünnepén egy felszabadító, aki segítette a zsidókat felszabadulni, tehát rá büszkének kéne lenni, és hogy azt, hogy nőket fölengedett, de hogy ezek a nők ugyanolyan jól tudnak héberül olvasni, mint a férfiak, mármint akik fölmentek önként fölolvasni, de akkor a botrány lett belőle a hitközségen, hogy ott megfenyegették komolyan, hogy a még egyszer ezt csinálja, akkor megnézheti magát, tehát, és nők is ezzel egyetértenek. Ezen egyfolytában vita van a különböző zsidó fórumokon, hogy szab-e, de a hagyományon változtatni nem. De minden hagyomány folyton változik. Nyilván más körülmények között élünk ma, mint az ókorban, amikor ezek megszülettek, ezek a szabályok vagy hagyományok. Tehát lehetetlen lenne, hogy ne változzanak, de minden változásért meg kell harcolni.
És ez családon belül is érvényes, vagy ez inkább mondjuk a zsinagógára koncentrálódik, nyilván olyan családokban, akik tartják a hagyományokat, azoknál biztos ez otthon is van.
Hát nyilván az ortodoxoknál csak úgy lehet, hát az ultraortodoxoknál, tehát akik nagyon vallásosak, ugye erről lehetett látni az Unortodox című filmet, és ami egy olyan híres is lett, ugye egy New York-i zárt zsidó közös, nagyon vallásos zsidó közösségből származó nő, aki kiválik a családjából és a közösségéből, tehát csak így lehet, hogy kiválik. De hát ez viszont egy borzasztó dolog, amikor kiválik valaki a családból, és megszökik, és nem akar többet úgy élni, például tanulni szeretne. Budapesten találkoztam egy fiatal nővel, aki tanulni szeretett volna, és 18 éves korában ott hagyta a családját, és hogy meggyászolták, és süvét ültek fölötte, az a süv, az a gyászünnep, az is van a hagyomány, hogy hogyan kell, mintha meghalt volna. Az egy borzasztó nehéz. Azt láttam már a Verzió Fesztiválon dokumentumfilmet is erről, hogy milyen nehéz azoknak, akik kiválnak, mert nagyon nehéz megszokni azt, hogy önállóan kell élni, és nincsen útmutatás, nincs 613 igen, parancslat, hogy mit kell és mit nem szabad csinálni, hanem magának kell kitalálni, mit akarja és hogy akarja, és kivel akarja. Borzasztó nehéz, többen öngyilkosok lettek utána.
Ugye mostanában nagyon sokat beszélnek arról, hogy akár a múltunk, vagy a családjunk múltja mennyire rajtunk marad, és hogy mennyire belénk ég, és aszerint gondolkozunk, vagy viselkedünk, és mégis a 20. századi társadalmi fejlődésnek az élharcosai között nagyon sok zsidó nő volt, akik hittek abban, hogy ők bizony változtathatnak, és közösségeknek az élére állhatnak, és megvédhetnek embereket, tehát hogy most nyilvánvalóan minden személyiség függő, és mindenki máshogy használja fel azt, ami a múltjában van, de hogy azért ennek mégiscsak lehet valami oka, hogy ez belőlük
ez
így kijött.
Ez benne van a hagyományban, mert a zsidó nőket soha nem tiltották el a tanulástól. Úgyhogy egy személyes példával éljek, hogy a anyukám anyja, azért mondom így, és nem nagymamámnak, mert hogy nem ismertem őt, úgyhogy 44-ben meggyilkolták, az egész otthon maradt, a faluban maradt, gyerekeivel és unokáival együtt Auschwitzban végezte, vagy útközben, nem tudom a részleteket. És nem értem meg, hogy nagymama legyen. Szóval, hogy az anyukám anyja egy olyan családból származott, Verbőcről, azt hiszem, hogy a határ romániai oldalán volt, ahol a gyerek, ő, konkrétan latinul, görögül és héberül tanult a helyi református plébánosnál, mert hogy ott rabbi nem volt náluk. És egy olyan olvasó nő, és nem a Csukodén élt egy szegény faluban, 9 gyerekkel, szegények voltak végig, de az anyukám mesélte, hogy járatta a Pesti Naplót Budapestről, és hogy este, amikor vacsora után, mosogatás közben mindig az ügyeletes nagylány felolvasta a legújabb Móricz részletet. Tehát, hogy kultúrember volt. És én a saját gyerekeimmel a 80-as években egyszer ellátogatunk megnézni ezt a Csukodót. Az anyám soha nem volt képes, hogy visszamenjen és szembenézzen azzal, hogy az abban a faluban mi van, ahol az ő családját ilyen sors érte, de hogy engem izgatott, és hogy sikerült összetalálkozni a szomszédjával, aki éppen áldogált az út közepén, és tőle kérdezte meg, hogy nem tudja, hogy hol laktak. Az anyám mindig mondta, hogy az iskolával és a templommal szembe, és mondta, hogy dehogy nem, hát mi jártunk be hozzájuk tüzet rakni szombaton, ugye, mert az is munkának számít, és szombaton minden munkatilos, a tűzrakás is, vagyis ezek szerint olyan vallásos volt anyám anyja, hogy nem rakott tüzet se, 9 gyerek ide vagy oda, és hogy az anyámnak, megmondta, ez a szomszéd, az anyámnak és az összes szomszédnak ő írta meg, és olvasta el a leveleit, mert hogy a magyar falusi szomszédok írástudatlanak voltak, és hogy a zsidón szomszéd meg nem, ösztönözték is őket, tehát nem tiltották a tanulást. Ami probléma volt, és most is probléma az ortodox családokban, és a nelogoknál is, tehát ez csak a reform zsidó irányzatoknál van másképp, hogy a nők tanulhatnak, de nem taníthatnak.
Ugye elég sok könyvet és tanulmányt is írt, amiknek ugye az alcíme az elmeséletlen női történetek, meg ugye a zsidó nő címűt, és foglalkozott is ezzel a témával. Az, hogy elmeséletlenek voltak addig azok a történetek, amíg nem írta le őket, annak mi az oka?
Hát az az oka, hogy senki nem gondolta, hogy ezek fontosak. az írás és a férfiak privilégiuma volt. Tulajdonképpen akkor kezdtük el becsülni ezeket a formákat, amikor a holokauszt orál history kutatók felfedezték, hogy a nők milyen érdekesen mesélnek, és le is érdekesen írják le ezeket a történeteket. Ugye először azért kezdték összegyűjteni legelőször is a túlélők történetét, amikor hazatértek, akkor volt egy debog bizottság, tehát a deportálásból hazatérőket kikérdezték. Már rögtön a keleti pályaudvar előtt volt egy asztal, és oda lehetett járulni, és biztos adtak valamilyen segélyeket is, de hogy el kellett mondani röviden, mi történt velük. És ezek hozzáférhetők lettek levéltárokban, és ma már az interneten is szabadon kutatható. Gyöngyszemek vannak benne, olyan történetek, olyan részleteket mesélnek el nők. Ez az egyik szál. A másik szál, hogy az én családomban például az anyám is egy nagyon nagy egyeniség volt, és érdekeseket mesélt gyerekkoromban, amikor az öcsém és én este vártuk az esti mesét, akkor az anyukám mindig megkérdezte, hogy könyvből meséljek, vagy kalandokat. Az a kalandok az azt jelentette, hogy 44 után illegalitásban volt, hamis papírokkal bujkált, és közben antifasiszta feladatai is voltak, és hát ezeket mi imádtuk, mindig mondtuk, hogy kalandot, és mesélt sok minden, persze cenzúrázva, az felnőtt koromban kiderült, hogy csomó minden nem teljesen úgy volt, illetve úgy volt, amit ő mesél, de jöttek újabb rétegek, amiket akkor még nem mesélt el nekünk. Csodálkozva láttam, hogy sehol nem olvasok női történeteket, hogy a holokausztról férfiak nyilatkoznak, akik vagy történészek, vagy túlélők, de olyan hősies pózban állnak, elmesélnek ilyen hősieséget, olyan hősieséget, de ilyen kis jelentéktelen történeteket nem. És aztán ez bebizonyosodott még jobban, amikor a holokauszt emlékközpontban dolgoztam, 2004-től 2011-ig, és hogy diákokhoz nagyon sokszor hívtunk holokauszt túlélőket, akkor még éltek nálunk, és rájöttem egy idő után, hogy hát férfiakat nem szabad hívni, mert egy pillanat alatt a történelemről beszélnek, amit a gyerekek unnak, és nem veszik észre magukat, hogy személyes történeteket várnánk tőlük, és a nők pedig úgy tudtak mesélni, hogy átalakultak az a fiatal lányok.
Tehát akkor egy ilyen árnyaltabb érzelmi vonal bejön az ő történetekén keresztül.
Tulajdonképpen a kommunikáció elmélet ezt meg is állapítja, hogy ez azért van, ez nem zsidó dolog, hanem ez általános gender kérdés, hogy máshogy gondolkozunk, most nagyon egyszerűen akarom mondani, hogy a férfiak hierarchikusan a fontos dolgoknak alárendelik a kevésbé fontos, ezzel nem emlékeznek a részletekre, mert kit érdekelt, hogy milyen ruhában voltak, akkor nem ez a fontos, a nők viszont nagyon is emlékeznek ezekre a kis részletekre.
Korszakalkotó, hogy ezt ugye ezt a szót használtam, meg még mielőtt elkezdődött az adás, akkor meg is néztem ezt a könyvet, és mondta, hogy akkor ez 2000 körül volt ez a kiállítás, és hogy ez a mekkora szó volt akkor, mert addig ilyet nem lehetett. Ez miért következhetett be az a pillanat, hogy most lehet, ki az, akiben megtört a jég, hogy lehetett, mert nyilvánvalóan beszélni lehetett róla, de akkor ezek
nem
szerint...
Nem merült fel a legtöbb emberben, hogy nagyon érdekes módon a holokausztról is, akik írtak történészek, azt gondolták, és a holokauszt túlélők is, akik férfiak, azt gondolták, és nagyon sok nő is elhitte nekik, hogy nincs különbség férfi és nő között, hanem van az általános emberi. De valójában nincs általános emberi, az egy absztrakció. Ugye, mint ahogy általános zsidó sincs, mert hogy beszéltünk, hogy van nagyon vallásos zsidó, és van teljesen szekuláris, és van szionista, és ilyen, és olyan.
Meg nyilvánvalóan általános női és általános férfi sincsen.
Van ilyen, és a holokauszt túlélők is különböző, abszolút különbözőek, tehát hogy hiányzott ez a tapasztalat. És azért azt gondolták, hogy erre nincs szükség, mert a férfiak már mindent elmondtak.
A férfiak erre hogy reagáltak ott 2000 körül, vagy akár később, amikor megjelent ezeknek az eddig csak történelmi szempontból elmondott történeteknek egy egészen más aspektusa?
Ezt rosszul.
Rosszul.
Akkor még nem volt Facebook, és volt, hogy ilyen eseményekre, vagy arról, hogy a női holokauszt tapasztalatról szóló konferencia volt, amit a Corvinuson szervezett a Hadas Miklós, és hívtam ismerősöket, akkor még e-mailbe, vagy e-mail csoportokban, aztán volt ilyen egy második generációs túlélők csoportja, és akkor hazamentem, mondjuk reggel föltettem a meghívót, és hazamegyek gyanútlanul, és kinyitom a gépet, és hullanak belőle százával az őrjöngő férfi levelek, hogy nem, hogy jössz ahhoz, hogy méricskéld a szenvedést, ez jött, hogy azt, hogyha azt mondom, hogy vannak specifikus női történetek, azért méricskelem. De ez nem azt jelenti, hogy kiszenvedett többet, hanem azt jelenti, hogy a nők más stratégiával élték túl, és másképp mesélik el. Úgyhogy nagyon érdekes, ez is úgy lassan változott, és ott is voltak nők is, akik azt gondolták, hogy nincs különbség. De hát hogy ne lehetne különbség, gondoljunk bele, hogy hát a nők fizikailag másmilyenek, a nők menstruáltak, amikor nem mentek, gyerekük volt, terhesek voltak. Hát nyilvánvaló, hogy az egész más tapasztalat, akinek ezt kell átérni. Másrészt azt nagyon sokan leírják, hogy rettegtek a megerőszakolástól, ez is egy egészen másféle aspektus. És egyáltalán talán egy nőnek az a meztelenség, amivel ott járt, az, hogy úgy kellett sokszor állni az appelplacon, az talán egy nagyobb szégyenteli dolog. Tehát nyilván már ez a különbség is van, ugye a férfiaknál tudjuk, hogy a vallásos férfiak legnagyobb megszégyenítése az volt, mikor letépték a szakállukat, és szakálltalanul kellett ott megállni a nőknek, meg a meztelenség. Tehát ez egy egészen más tapasztalat. Ezen kívül van egy másik tapasztalat, az nagyon érdekes, erre nem igazán tudom a választ, hogy miért van ez így, hogy ez egy női tulajdonság, vagy az elmesélés tulajdonság, hogy a férfiak nem beszélnek ilyesmiről, hogy majdnem minden elmeséletlen történetből, ami abból, arról szól, hogy bujkálás, vagy gettó, vagy koncentrációs tábor, kiderült, hogy a nők ilyen kvázi családokat alkottak, hogy anya-lánya, ebből nőtt ki a második kötet, az anya-lány történetek, vagy testvérek, vagy tábori testvérek, így is hívják magukat, hogy Lager Sister, a tábori testvérem, tehát akik egymással olyan szorosan együtt voltak, hogy egymást mindig támogatták, fizikailag is, lelkileg is, mindent megosztottak, a híreket is, a kenyeret is, egymást cipelték, vagy tartották, amikor az egyik már nem bírt állni, és az appelen, és hogyha összeesik, akkor azonnal a gázba küldik. A végén a halálmenetben is több ilyen történet van, abban elmesélik, hogy a barátnőjüknek a lábára, a tábori barátnő, vagy Lager Sister lábára valami botokat kötöztek rá, és úgy húzták, mint valami sinálme, mert nem bírt menni magától. Tehát, hogy egy olyan szoros kapcsolatok alakultak ki, hogy így tudtak együtt maradni, így tudtak túlélni, hogy együtt voltak. Ugye az egyik túlélő ezt a címet adta a memoáriának, hogy együtt maradni. Hogy ez egy kulcsfontosságú dolog volt. Tehát valószínűleg férfiaknál is lehetett ilyen, de valószínűleg, hogy azt nem gondolták ezt olyan fontosnak, hogy erről beszélnek, és ezért nem tudunk róla.
Vagy nehezebben beszélnek az érzelmeikről.
Igen, az érzelmeikről, meg a férfi kapcsolatok amúgy is bonyolultabbak. Tehát ilyen szorosan együtt lenni két férfinek, az már rögtön gyanús dolog. Ugye a nőknél föl sem merül.
A családokban vajon ezeket a történeteket, akkor mondjuk most maradjunk a nőknél, és ugye mesélte, hogy sokat beszélgettek önök is, meg az anyukája mesélt, hogy ezeket a történeteket mondjuk az ilyen részletességeiben, vagy a női megélésében vajon elmondták az anyák a gyerekeiknek, vagy a lányaiknak?
Az anyám se erről beszélt. Az anyám abszolút öncenzúrázta, hogy miről mesél. Az anyám a kalandokról mesélt, amikből mindig jól jött ki, tehát semmiféle neki egész más, mert ugye egy ellenálló volt, és nem táborban. Mások voltak a tapasztalatai, azt hiszem. Tehát, hogy ő végig büszke lehetett magára, nem volt megaláztatás és megalázás. Azt hiszem, hogy aki táborban volt, és az eleve egy más pozícióban van, és hogy erről a legtöbben nem beszélnek. Van egy nagyon fontos könyv, tényleg ezt is elhozhattam volna megmutatni, de csak mondom, Helen Epstein a szerzője, aki egy amerikai újságíró volt, azt hiszem, hogy 76-ban jelent meg a könyve, ő maga, cseh szülőknek a gyereke, az apja valami úszóbajnok volt, az anyja meg egy nagyon híres szabónőknek volt valamilyen szalonja, ami bécsi modellek után dolgozott, és valahogy túlélték a holokausztot, és kikerültek New Yorkba. Soha nem beszéltek erről, viszont valami őrületes feszültségek voltak a családban, meg drámák. Na, és úgy arra jutott, hogy megkérdezi az összes barátját, hogy az ő családjukban mi volt, és hogy beszéltek, és elment meglátogatni a barátait Párizsba, meg Amerika különböző részein, meg Izraelbe, és mindenkit megkérdezett, és kiderült, hogy iszonyú hasonlóak a családi történetek. A többségben a szülők nem beszélnek, hanem vannak az elfolytások, amit a gyerekek nem értenek. És ezek a szülők, ezek túl szeretik a gyereket, vagy túl óvják, mert hogy nem maradt más, ugye a régi családjuk nincs meg, sőt volt, akinek volt a korábbi gyerekei, korábbi házastársai, tehát túl szeretés van, túl etetés van, vagy van a másik változat, aki meg nem képes kötődni miatt, és hogy nem törődik a gyerekével, és érzelmi elhanyagulás van, de hogy a gyerekek nem tudják, hogy miről van szó. És van a kisebbség, aki meg nem tud nem erről beszélni, és meg azzal nyomasztja halálra a gyerekét, hogy egyfolytában csak a holokausztról van szó. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon rossz ezeknek a gyerekeknek. És a Helen Epstein könyve, ugye ez is egy korszakalkotó könyv, után alakultak csoportok először Amerikában, meg később máshol is, nálunk a 90-es évek elején lettek ilyen csoportok, hogy holokauszt túlélők gyerekeinek a csoportjai. Nálunk az a neve, hogy KÚT csoportok, KÚT-ban nézés, ugye mély az emlékek kútja című, ugyanis nem értették a túlélők és a családjaik és az orvosok, hogy mi van a nagyon hasonló szimptomák mögött, hogy fejfájás, alvászavar, éjszakai sikoltozások, nem tudom még, evészavarok, és a gyerekekkel való bonyolult kötődés, és arra jöttek rá, hogy a kibeszéletlen holokauszt traumák. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik, hogy a holokauszt túlélők között nagyon magas az öngyilkosság szám. Volt egy öngyilkosság hullám egész közel a felszabaduláshoz. Ugye, hogy sokan nem sérték, hogy de hát miért, de hát happy endingtől szabadultak, de hát milyen áron látták meghalni a családjukat, vagy nem látták, de tudják, hogy nincs családjuk, vagy remélték, hogy van családjuk, hazajöttek, és nem találtak senkit.
Mondjuk borzalmasan nehéz lehet eldönteni azt, hogyha meg is osztom, akkor hogy osztom meg, hiszen hogyha ez velem történt, és ezt a gyerekemnek kell hallani, tehát hogy azért ezek nem olyan történetek, mint amiről most ezekre az örökölt sors történetekben van szó, hogy az ember elmondja, hogy mi a múlt, hanem hát itt komoly traumákról van szó. Tehát én nem tudom, tehát azon gondolkoztam végig, hogy nőként, anyaként mi a megfelelő, hogy ezt hogy lehet normálisan elmondani egy gyereknek. Igen. Tehát nyilván tisztába kell lenni a gyereknek is a saját család történetével.
Igen, én rossz néven vettem, hogy nekem nem mondtak semmit, nekem körül, hogy semmi eufémisztikusan mondták. Az anyám azt mondta, hogy az ő szülei és a testvérei elpusztultak a második világháborúban, és nem részletezte, és úgy lassan állt össze az agyamba, mire felnőtt lettem, hogy ez hogy lehetett. Az apám pedig azt mondta, hogy ő, a bátyja és az anyukájuk politikai foglyok voltak. Hát ez igaz, úgy voltak letartóztatva, de zsidóként érkeztek meg Auschwitzba. De erről egyáltalán nem volt szó. És én ezt rossz néven vettem, és ezért én a gyerekeimnek egyfolytában magyarázgattam ezeket a holokauszt dolgokat, és úgy tűnt, hogy egyik fülükön be, másikon ki, tehát nem volt reakció akkor. És elmentünk Amerikába, 87-ben, és ott jártak iskolába, államiskolába. New York államban laktunk, ahol azért elég sok a zsidó, úgy, és egyik nap azzal jön haza a nagyobbik fiam, aki hatodikos volt, hogy borzalmas nap volt ma. Miért? Azt mondja, mert a holokausztról tanultunk. És miért volt az olyan borzalmas? Erre azt mondja, könnyekkel a szemében, hogy azért, mert az én nagymamám is benne volt, de a többi gyereknek ez olyan volt csak, mintha a Coca-Cola történetéről tanulnának, azt mondta, és érzelmileg nem kötődnek. És így derült ki, hogy nagyon is hatott rá, csak valamiért nem tudta, hogy kell reagálni, és elzárkozott.
Nagyon nehéz kérdések, viszont én nagyon szívesen hallgatnám még. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Pécsi Polner Katalin volt
én
a vendégünk.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, várjuk Önöket jövő héten is az Unisexben. Hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken. Viszont hallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.